1000 új munkahelyet teremt a japán takta Miskolcon, Orbán Viktor szerint a térség újra ipari gazdasági központ lesz. Előzetes letartóztatásba helyezték Simon Gábort, az MSZP egykori második embere, tagad. Sikeresnek ítéli kampányát Bárdos Gyula, a felvidéki magyarok örülnek, hogy van magyar államfőjelölt Szlovákiában. Jó reggelt kívánok! Miskolc újra ipari és gazdasági központ lesz, mondta Orbán Viktor a japán központú takatavállalat új gyárának alapkőletételén. A miniszterelnök hangsúlyozta, az egykor virágzó iparváros a rendszerváltozás egyik nagy vesztese volt. Évek alatt a munkanélküliség által leginkább sújtott területek egyike lett. Orbán Viktor hozzátette, a korábbi kormányok a munkahelyet segély, a megtakarítás helyett hitelből vásárlás politikáját kényszerítették az itt élőkre. A 2010-es gazdasági rendszerváltás azonban új esélyt adott a térségnek. A kormányfő kiemelte, az elsősorban légzsákokat gyártó cég mintegy 1000 embernek ad majd munkát, és a kecskeméti Mercedes gyár fejlesztése óta az elmúlt 2 év legjelentősebb beruházását hozza létre az országban.
Magyarországon egy új ipari forradalom kezd kibontakozni. Ez az új ipar, amit most építünk, ez már nem csak összeszerelő üzemek hálózatát jelenti, mint a 90-es évek elején, hanem innováción alapuló és magas hozzáadott értékű termelést is.
A béke és a szabadság nem a természet ajándéka, ezekért az értékekért minden nap meg kell küzdenünk, mondta a köztársasági elnök. Áder János Magyarország NATO csatlakozásának 15. évfordulóján a pápai honvédségi repülőtéren arról beszélt, 25 évvel ezelőtt a magyarok közösen, szabad akaratukból hozták a világ tudtára, hogy szabadságban, demokráciában akarnak élni.
Közösen mondtunk nemet az évtizedeken át ránk kényszerített diktatúrára, és közösen mondtunk igent arra, hogy nemzetünk jövőjét az európai polgári demokráciák családjában látjuk. Az akkor kimondott igen hozzájárult ahhoz, hogy véget érjen a háborús szembenállás, és elkezdődjön Európa békés újraegyesítése.
Akár 12 év börtönt is kaphat Simon Gábor, az MSZP egykori második emberét a bíróság tegnap délelőtt 30 napra előzetes letartóztatásba helyezte. A volt szocialista politikust adócsalással, magánokirat hamisítással, valamint felbújtóként elkövetett közokirat hamisítással gyanúsítják. Simon Gábor továbbra is tagadja, hogy bűncselekményt követett volna.
Simon Gábor megtörtnek tűnt, amikor a bíróság udvarán kiszállították a rendőrautóból. Az MSZP volt elnök helyettesét jól láthatóan megviselték az őrizetben töltött napok. A volt politikust megbilincselve vezetőszáron kísérték a nyomozási bíró elé. Simon Gábor baseball sapkában, lehajtott fejjel, de rezzenéstelen arccal lépett a tárgyalóterembe. A központi nyomozó főügyészség azért kérte a bíróságtól Simon Gábor letartóztatását, mert az MSZP volt elnök helyettese ellen már fél tucat bűncselekmény miatt folyik eljárás.
Simon Gábort a központi nyomozó főügyészség összesen 6 bűncselekmény megalapozó gyanúja miatt hallgatta ki gyanúsítottként, és indítványunk szerint az előzetes letartóztatás különös okai nem egy-egy bűncselekmény tekintetében, hanem összességében állnak fenn.
A több mint másfél órán át tartó meghallgatás után Simon Gábort a bíróság földszinti előállító helyiségébe vitték a rendőrök. Itt kellett megvárnia, amíg a nyomozási bíró meghozza a döntését. Ügyvédje, Nagy István, ekkor mondta azt, hogy az ügyészség nem győzte meg Simon Gábor bűnösségéről.
A rendelkezésre bocsájtott ügyészségi iratok egyébként nem támasztják alá, hogy közokirat hamisítást is elkövetett volna.
A bíróságot meggyőzte az ügyészség. A nyomozási bíró az ügyész indítványával egyezően elrendelte Simon Gábor előzetes letartóztatását.
A bíróság megállapította, hogy a gyanúsítottal szemben az alapos gyanú fennáll. Végzését 3 ok támasztja alá, egyrészt a szökés elrejtőzés veszélye, másrészt a bizonyítási eljárás meghiúsításának a veszélye, harmadrészt pedig a bűnismétlés veszélye.
Az előzetes letartóztatás egyelőre 30 napra szól. Amennyiben a kényszerintézkedés feltételei továbbra is fennállnak, az ügyészség kérheti a meghosszabbítását. A volt politikus akár 12 év börtönt is kaphat. Előzetesben legfeljebb 3 évet tölthet.
Simon Gábor fellebbezett a letartóztatásáról szóló döntés ellen, ennek azonban nincs halasztó hatája. Ezért a bíróságról a készenléti rendőrség munkatársai azonnal átviszik a börtönbe, ahol megkezdi az előzetes letartóztatásának letöltését. A híradót Víg András tudósította.
A Fidesz-KDNP felháborítónak tartja, hogy a baloldal vezetői Mesterházy Attila, Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc továbbra is titkolóznak és nem segítik a hatóságok munkáját Simon Gábor ügyében. Kocsis Máté, a Fidesz kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott, miután tudni lehet, hogy Simon Gábor eltitkolt pénze 2008-ban keletkezett, világossá vált, hogy hazugság az az állítás, amely szerint a pénz nem Simon Gábor politikai életéhez kötődik.
Egyre erősebb a gyanunk tehát, hogy itt egy példátlan bűncselekmény sorozatról van szó. Egyre erősebb a gyanú, hogy nem magányos elkövetővel állunk szemben. Egyre erősebb a gyanú, hogy a hamisított útlevéllel rejtegetett, vagyonkezelt pénz eredete nem csak Simon Gáborhoz köthető. Egyre erősebb a gyanú, hogy az a baloldal pénze.
A Simon ügy büntetés a Szocialista Pártnak, jelentette ki Mesterházy Attila Tatabányán. A baloldali összefogás miniszterelnök jelöltje azt mondta, bízik abban, hogy az ügyészség alaposan kivizsgálja a Simon ügyet, mert ez a szocialisták érdeke is. Az MSZP elnöke hozzátette, Simon Gábor minden tisztségéről lemondott, ezért a pártnak nincs több eszköze a helyzet tisztázására.
Nem vagyunk rá büszkék. Hát te józan emberek vagyunk. Hát mi is normális magyar választópolgárok is vagyunk egyik oldalról, meg közszereplők. Hát önök szerint mennyire kellett ez az én hátam recpuknak? Hát csak nem képzeli, hogy hát örömmel és egy várándítással intézem el magamban ezeket a dolgokat.
Gyurcsány Ferencnek egykori sportminiszterként felelőssége lehetett abban, hogy több 10 millió forint pályázati pénzt használtak fel szabálytalanul, civil szervezeteken keresztül. Ezt mondta Cuslág János a TV2 Munka című műsorában. A csalásért elítélt volt MSZP-s politikus szerint a bíróság által törvénytelennek ítélt döntéshozatali struktúrát a miniszter, vagyis Gyurcsány Ferenc működtette. Az elmúlt napokban a baloldal vezető politikusai hazugságnak nevezték volt pártársuk állításait. Nyilvánosan azonban egyelőre senki sem jelentette be, hogy pert indított volna Cuslág János ellen.
Lett volna felelőssége?
Én azt gondolom, hogy lett volna.
Lehetett felelőssége Gyurcsány Ferencnek egykori sportminiszterként abban, hogy korábban több 10 millió forintnyi pályázati pénzt használtak fel szabálytalanul, civil szervezeteken keresztül. Ezt mondta Cuslág János a TV2 Mokka című műsorában. Erről a hétfőn megjelent róla szóló kötetben is íra volt szocialista politikus. Úgy fogalmaz, idézem, Gyurcsány Ferenc is tökéletesen tisztában volt vele, hogyan megy a pályázati pénzek elosztása. Tevékenyen részt is vett benne. Amikor komolyabb pályázatokról volt szó, folyamatosan el voltam igazítva általa. A csalásért elítélt volt MSZP-s országgyűlési képviselő ezt most azzal egészítette ki, hogy szerinte a bíróság által törvénytelennek ítélt döntéshozatali struktúrát a miniszter, vagyis Gyurcsány Ferenc működtette.
Rengeteg olyan dolgot megcsináltam a minisztériumban, akár pályázati ügyekben is, amelyről pontosan tudott, amelyek kapcsán instrukciók hangzottak el. Most nyilván, ha ezek valamilyen fajta büntetői kategóriát kimerítenek, akkor nyilván van büntetői felelős.
Cuslág János a róla szóló könyvben, amikor az MSZP-n belüli személyi viszonyokról beszél, hosszasan értekezik Gyurcsány Ferencről, nem csak a pályázati pénzek elosztásával kapcsolatos szerepéről, hanem mint emberről, idézem. Megmaradt igazi vidéki tuskónak, ami leginkább megmaradt belőle számomra, az az ordítás. Gyurcsány mindig ordítozott. Nem tudom miért, ez volt a happje. Ha ivott, akkor duplán ordítozott.
Ahogy a Feri, illetve a Gyurcsány úr viselkedik, és ahogy beszél, azt köszönöm vissza, hogy már nincsen egymással. Tehát én mindig azt mondtam, hogy nagyon jó színész.
Az interjúban Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban azt mondta, hogy 2003-ban senki nem értette, hogy került a volt miniszterelnök az MSZP-be. Hirtelen egyszer csak feltűnt, mint választmányi tag, aztán miniszter lett a megyesi kormányban, fogalmazott az egykori szocialista politikus. Az elmúlt napokban Gyurcsány Ferenc és a baloldal más vezető politikusai hazugságnak nevezték volt pártársuk állításait. Nyilvánosan egyelőre senki sem jelentette be, hogy pert indított volna Cuslág János ellen.
Ebből egyetlen egy szó sem igaz.
Az MSZP elnöke szerint egyetlen szó sem igaz abból, amiről Cuslág János beszél a könyvben, bár Mesterházy Attila azt is hozzátette, hogy nem olvasta a kötetet, és nem is akarja.
Örülnek a felvidéki magyarok, hogy magyar jelöltre is lehet szavazni a március 15-i szlovákiai államfőválasztáson. Várdos Gyula személyének köszönhetően a kampányban olyan témák is terítékre kerültek, amelyeket a szlovák többség előszeretettel söpör a szőnyeg alá, ez pedig a politológusok szerint mozgósíthatja a szlovákiai magyar választókat.
Anyanyelvünket, magyar kultúránkat, hagyományainkat ápolva át tudjuk adni azt az örökséget, amely nélkül elképzelhetetlen az, hogy a szülőföldünkön magyarként megmaradjunk.
Bárdos Gyula Szlovákia első magyar államfőjelöltjeként indul a választáson. Jelölését többségében jó döntésnek tartják a felvidéki magyarok.
Első dolgom reggel a szavazóhelyiségbe fog vezetni, és örülök neki, hogy végre a felvidéki magyarságnak is van egy államfőjelöltje.
A felmérések szerint viszonylag magas 50% körüli részvételi arányra lehet számítani a köztársasági elnökválasztás első fordulójában.
Nagyon sokan azt nyilatkozták nekem, vagy azt mondták el nekem, amikor rákérdeztem, hogy ha nem lett volna magyar nemzetiségű jelölt, akkor nem mentek volna el választani, ugyanis a többi 13 szlovák nemzetiségű jelöltben egyiküknél sem látják azt, hogy a mi érdekeinket, illetve Dél-Szlovákia érdekeit képviselnék.
A politológus szerint az idei kampányban kényes témák is terítékre kerültek. A szlovák média jobban figyelt a kisebbségi ügyekre, amelyeket gyakran éppen Bárdos Gyula hozott elő.
Ez bekapcsolódott a szlovák közbeszédbe, és hát megfelelő érzékenységgel tudta ezt mindez ideig szóba hozni, tehát a szlovák közvélemény előtt nem tűnt valamiféle olyan botrányos provokációnak, aminek kapcsán valamiféle nagyon erőteljes negatív visszhangra talált volna.
Szlovákiában szombaton tartják a köztársasági elnökválasztás első fordulóját. A szavazásra jogosultak reggel 7 és este 10 óra között járulhatnak az urnákhoz.
A Vajdasági Magyar Szövetség Szabadkán tartotta kampányzáró rendezvényét. Az elmúlt 3 hétben több mint 500 rendezvényen mutatták be a párt képviselőjelöltjei a VMS programját, amelynek két sarkalatos pontja, a gazdasági és térségfejlesztési stratégia, valamint a falu és tanyagondnoki szolgálat. A szövetségnek most 5 képviselője van a szerb parlamentben, és önálló frakcióként politizál. A párt arra számít, hogy meg tudja őrizni ezt az 5 mandátumot. A szabadkai kampányzárón részt vett Soltész Miklós, szociális ügyekért felelős államtitkár, aki arra biztatta a délvidéki közösséget, hogy vegyen részt vasárnap a szerbiai és áprilisban a magyar parlamenti választásokon is. Pásztor István, a VMS elnöke kijelentette, a kisebbségnek az az érdeke, hogy a parlamenti többséghez tartozzon.
Arra készülünk, hölgyeim és uraim, hogy direkt kormányzati szerepet nem vállalunk. Nem kívánunk miniszterelnök helyettesi pozíciót, de igenis arra készülünk, hogy szakpolitikusokat küldjünk a különböző minisztériumokba. Azokban a minisztériumokba, ahol a mi számunkra fontos kérdésekkel kapcsolatban születnek meg a döntések. A mezőgazdasági minisztériumban, a szociális ügyekkel foglalkozó minisztériumban, az egészségügy minisztériumban, az infrastruktúrával foglalkozó minisztériumban, az európai integrációval foglalkozó minisztériumban, azokra a helyekre, ahol a mi számunkra fontos kérdések kapcsán születnek meg a döntések.
Egy Erdély autonómiáját kérő a román kormánynak címzett, több mint 10 000 ember által aláírt petíciót nyújtott be egy egyetemi hallgató szerdán a Kolozs megyei prefektusi hivatalban. Pancsali Ernő, a Nemzetközi Kapcsolatok és Történelem szakos egyetemi hallgató hangsúlyozta, az eddig összegyűlt aláírásokat magánszemélyként gyűjtötte össze. A petíció a régió történelmi hagyományaira hivatkozva kér Kolozsvár központú regionális kormányzást és gazdasági önrendelkezést a történelmi Erdély, valamint a Bánság, Párcium és Máramaros részére. Ezt a petíciót egyébként csak nem fele-fele arányban írták alá magyarok és románok, de több száz külföldi állampolgár is.
A 10.300 aláírás, tudom, hogy nem olyan sok, de mégis egy kezdő lépésnek sokat jelent, és arra számítok, hogy ezután sokkal többen fognak csatlakozni ez az aláírásgyűjtéshez, ezután elkezdjük papíralapon is gyűjteni az aláírásokat, és nyilván nem várunk most választ, de a későbbiekben rá fogjuk bírni a kormányt, hogy méltasson egy válaszra.
Fél 7-kor lesz legközelebb híradó. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!